Szeretettel köszöntjük azokat is, akik közbeérkeztek meg. Isten hozott mindenkit a ma délelőtti Isten tiszteletünkön. Újra megismétlem, hogy ezen az Isten tiszteleten most egy nagyon rövid prédikáció lesz, aztán úrvacsorai közösségben leszünk, és valószínűleg nagyon hamar be fogjuk fejezni ezt az Isten tiszteletet, ugyanis a jelenlévőknek egy jelentős százaléka 11:30-kor el fog indulni egy délutáni táborba. Úgyhogy emiatt most egy kicsit rövidebb az Isten tiszteletünk, de tartalmilag nem fog változni semmi. Amikor kinyitjuk Isten igéjét, a Bibliát, akkor mindig valami fantasztikusan jó dolgot olvashatunk belőle, és most is ezt fogjuk tenni. Kérlek titeket, hogy akinél van Biblia, a Bírák könyvének az első részénél nyissátok ki a Bibliát. Az elmúlt hetekben folyamatosan a Bírák korát tanulmányozzuk, és ma az első rész 12. versétől egy rövid kis szakaszt fogok felolvasni, ami tehát 12-től a 15. versig így hangzik. Ekkor ezt mondta Káleb, aki megveri és elfoglalja Kirját Széfert, annak adom a lányomat, Akszát feleségül. Otnél Káleb öcsének, Kenáznak a fia foglalta el azt, és így neki adta a lányát Akszát feleségül. Amikor az asszony hozzáment, a férje rábeszélte, hogy kérjen mezőt az apjától, amikor leszállt a Szamaráról. Káleb megkérdezte tőle, mi áradban vagy? Az asszony ezt felelte neki. Ajándékozz meg engem. Ha a délvidéken adtál férjhez, akkor adj nekem forrásokat is. És neki adta Káleb a felső forrásokat, meg az alsó forrásokat. Hát most csak ennyi. Egy picit ismételjük át azt, ami az elmúlt hetekben elhangzott. Az Istennek a választott népe Egyiptomban, rabszolgaságban van, és Isten úgy dönt, hogy eljön az ideje, hogy megszabadítsa a népét, és kihozza ebből a rabszolgasorsból, és Mózest hívja el Isten erre a feladatra, hogy tárgyaljon a fáraóval, hogy a választott nép élén képviselje az Istennek a kijelentését, az Istennek az igéjét a fáraóval szemben, illetve a nép felé is. És tudjuk a Mózes könyveinek a leírásából, hogy Isten tényleg dicsőségesen, csodákkal és hatalommal kihozza a népet Egyiptomból, egészen hosszú időn keresztül vándorolnak és haladnak az ígéret földje felé, és amikor a Bírák korához érkezünk, ez az időszak már az a kor, amikor a választott nép megérkezik az ígéret földjére, amit Isten nekik ígér. Az ígéret földjének egy bizonyos része már az övéké, ahol letelepednek, ahol elkezdik a hosszú távú életnek a berendezéseit, tehát most már nem egy ilyen vándorló életben rendelkeznek, hanem letelepedhetnek, végre hosszabb távon gondolkozhatnak, de a honfoglalás még nem fejeződött be, tehát minden területet, amit Isten nekik ígért, hogy az a tietek lehet és azt használhatjátok, az még nem az övéké. És ebben a honfoglalásban azért voltak harcok, voltak nehézségek, voltak problémák, és te is, meg én is, meg egyáltalán az emberek, mi olyanok vagyunk, hogy amikor heteken, hónapokon, éveken keresztül vannak nehézségek, problémák és harcok, akkor mi történik velünk? Elfáradunk. Ez minden emberre jellemző, hogy amikor sokat kell adnod, akkor elfáradsz. És amikor Izrael népe ebbe a helyzetbe került, hogy tovább kellene lépni, és az újabb és újabb területekre is el kellene jutni, a nép az fáradt, és annyira nem voltak motiváltak, hogy újabb területeket foglaljanak el. És a felolvasott igében azt látjuk, hogy itt van egy hadvezér, egy nagyon bátor ember, Káleb, akiről hadd mondjak néhány dolgot. Káleb az az ember, akit korábban még Mózes másik 11 emberrel együtt kijelöl, hogy menjetek el és nézzétek meg az ígéret földjét. És ez az összesen 12 kém, akik elmennek az ígéret földjére és megnézik azt, visszajönnek, és mindenki azt mondja, hogy fantasztikus ez a föld, nagyon jó lenne ott élni, de a 12-ből 10 azt mondja, hogy mi képtelenek vagyunk arra, hogy eljussunk odáig. Van két ember, Józsué és Káleb, akik azt mondják, hogy de az Isten azt nekünk adta, és ha az Isten mondja azt, hogy képesek vagyunk arra, hogy elfoglaljuk, ha az Isten ígért nekünk valamit, akkor az a miénk lesz. Káleb tehát egy olyan ember, aki komolyan veszi azt, amit az Isten mondott neki. Józsué is egy ilyen ember volt, de Józsué már nem él. És Káleb mivel ő volt a kémeknek az egyike, ő volt a hitnek az embere, egy erős harcos volt. Az Isten igé azt mondja róla, hogy a vándorlás során eltelt még plusz 40 év, de semmit nem öregedett. Egyszerűen nem vesztette el az erejét, nem vesztette el a hitét, ugyanolyan friss és fiatalnak érezte magát, tele volt energiával ez az ember, mert hitt Istenben. És amikor egy ilyen embert lát a környezete, a választott nép, aki hisz Istenben, aki komolyan veszi az Isten ígéretét, és Isten visszaigazolja, tehát van tekintélye ennek az embernek, ráadásul egy kemény harcos, aki mindig győz, az ilyen emberre mindig fölnéznek az emberek. Ez egy ilyen tekintélyember, egy ilyen példakép ember. Ma is van nagyon sok olyan ember, akire mások fölnéznek azért, mert jó sportoló, azért, mert jó előadó művész, vagy jó harcos, vagy bármiért. Ez a Káleb egy olyan ember lehetett, ha akkor lettek volna poszterek, biztos, hogy több izraeli sátorból ott lett volna a poszterek kirakva, azt mondták volna a zsidó gyerekek, hogy mi olyanok akarunk lenni, mint Káleb. Mert ő hívő ember, Istenben hisz, Isten megáldja őt, komoly harcos, minden háborúban nyer, nem őt sebesítik meg, hanem ő sebesít meg másokat. Tehát egy igazi harcos ember. És tudjátok, az ilyen ember, akire mások fölnéznek, aki erős és tekintélyes ember, ráadásul egy hadvezér, az egyik törzsnek a tekintélyes embere, az ilyen embernek van lehetősége arra, hogy a tekintélyét bevesse, és azt mondja, hogy fáradtak vagytok? Ez engem nem érdekel, megyünk és elfoglaljuk a területet. És aki volt katona, az tudja, hogy ilyenkor a katonák mit mondanak, igen, megyünk és elfoglaljuk a területet. Tehát itt nincs visszakérdezés, meg nincs beszélgetés, hogy de most fáradtak vagyunk, de most nincs kedvünk menni. Aki harcos, aki katona, az parancsokat teljesít és kész. Az, hogy milyen állapotban vagy érzelmileg, hogy gondolod, van-e véleményed, az senkit nem érdekel a hadseregben, amikor háborúról van szó. Ez a Káleb, ez megtehette volna azt, hogy már pedig van 10 percetek, hogy felsorakozzatok, indulunk és megyünk a háborúba. És mindenki, aki harcos, az beáll a sorba, 10 perc alatt fölkészül és elindulnak. De itt látjuk azt, hogy Káleb nem ezt választja. Nem a tekintélyét veti latba, hogy már pedig én azt mondtam, akkor ennek így kell lenni, hanem mit mond? Hogy van nekem egy gyönyörű lányom. Szeretném, ha lenne egy igazi, komoly férje, és legyetek kedvesek, kedves harcosok felsorakozni, és aki közületek a legbátrabb, a legkeményebb ember, annak neki adom a lányomat feleségül. Ez azért motiválta ott lévő fiúkat valószínű. Valószínű, hogy ez az Aksa nevű lány egy szép lány lehetett, ugyanis hát később elég sokan elindultak a harcba, és hát győzelemre is jutottak. Káleb elkezdte motiválni az embereket, a harcosait. Nem azt mondta, hogy már pedig ez a parancs, és nem érdekel, hogy mit gondoltok, és megyünk. Ezt is megtehette volna, de ő azt mondta, hogy van egy ígéret. Itt van egy ígéret, és aki teljesíti a feltételeket, annak az ígéret az valósággá válik, vagyis a lányom a felesége lesz. És aztán elindul ez a háború, megnyerik ezt a háborút, és tényleg ennek a lánynak lesz egy aranyos, kedves férje, a legbátrabb harcos. Miért mondtam ezt az egészet? Egyrészt azért, mert Bírák könyvéhez ez is hozzátartozik, de mivel ma úrvacsorát fogunk venni, az úrvacsorai közösséget gyakoroljuk, én ahogy olvastam ezt a történetet, a Szentlélek elém hozta azt, hogy ez a Káleb, amit tett ebben a helyzetben, tulajdonképpen Isten is ugyanezt gyakorolja. Hogyan ide Isten? Miért lehet Káleb ebben a helyzetben egy kicsit előképe annak, hogy Isten mit tesz? Vagy hogy teszi Isten a dolgait. Az Isten egy abszolút tekintély. Isten a teremtő Isten, aki megteremtette ezt a világot. A Biblia többször leírja azt, hogy minden az Istené. Tehát semmi nem a tied. Mert az Isten tulajdona minden, legfeljebb neked odaadott egy életet, adott egy kis pénzt, adott autót, házat, egészséget, én nem tudom, sok mindent, amivel te gazdálkodhatsz, de ez nem a tied. Nem szabadon tehetsz vele bármit, mert Isten akkor veszi el, amikor akarja. Nem feltétlen módon tudsz ragaszkodni mindenhez, mert az Isten tulajdona minden. Ez az egész világ, amiben élünk, az egész univerzum, ez nem az emberi. Az ember használhatja, az ember tönkreteheti bizonyos esetekben, vagy jó dolgokra használhatja, de az Isten kezdte el, az Isten teremtette, és az Isten mondhatja meg, hogy itt a vége. Minden az Istené. Az Isten egy abszolút tekintély. És ha az Isten azt mondja, hogy már pedig ez így lesz, akkor az ember mit tud tenni? Azt mondja, hogy akkor így lesz. Mert ő az abszolút tekintély. Amikor Isten a 10 parancsolatot odaadta Mózesnek, és azt mondta, hogy vidd el a néphez, ha csupán, ha csak annyi történt volna, hogy a 10 parancsolatot felolvassák, ez az Isten parancsa, és kész pont, és nem érdekel a véleményetek, ezt mondom, az embereknek akkor is tudomásul kellene venni, mert az Isten az tekintély. És tudjátok, lehet így tekintélyből vezetni, hogy én azt mondtam, mert én vagyok az apád, mert én vagyok a pásztor, én vagyok a főnök, én vagyok a, nem tudom, idősebb, bármilyen módon a tekintély alapon bármit kimondani, hogy már pedig ez így lesz, és akik alád vannak rendelve, azoknak engedelmeskedni kell. Néha a társadalmunkban, az életünkben, vagy az Istennel való kapcsolatunkban is ennek működnie kell. És szeretnének bátorítani benneteket, hogy Isten nektek mond valamit, és nem magyarázza el, hogy mit és miért, attól még az Isten mondhatja, és ennek engedelmeskedni kell. Tehát ha Isten azt mondja, hogy menj, akkor lehet, hogy nem kérdezi meg, hogy mi a véleményed, vagy van-e kedved, hanem azt mondja, hogy menj, és akkor indulj el. De Isten nem csak tekintélyből vezet, nem csak tekintély alapon mond valamit, hanem Isten nagyon sokszor ígéreteket mond neked. És azt mondja neked, hogy indulj el, és ha elindulsz, és engedelmeskedsz nekem, akkor ez és ez lesz a következménye. Meg foglak áldani, meg foglak segíteni. Ha bennem hiszel, akkor örök életed lesz. Ha engedelmeskedsz, akkor tiéd lesz az az ígéret. Az Istennél nem csak a tekintély van meg, hogy már pedig ő kimond valamit, és ez így van, hanem a másik oldalon ott van az, hogy Isten ígéreteket fogalmaz meg, és ajándékokat ad az embernek. Ez a hadvezér hogy gondolkodik? Tekintélyből is vezethetne, de most egy ígéretet fogalmaz meg, ami a fiúkat nagyon motiválja, és elindulnak, és elfoglalják a területet, és aztán, amikor visszajönnek győzelmesen, és ez a kedves fiatalember, akinek a neve is le is van írva, azt mondja a Biblia, hogy Otniel Káleb öcsének, Kenáznak a fia foglalt el, és így neki adta a lányát Akszát feleségül. Tehát megtörténik a győztes hadseregnek a visszavonulása, megtörténik a nagy ünnep, nagy lakodalom, eskü, minden rendben van. És utána még hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy miután összeházasodik ez a drága fiatal házaspár, minden rendben van velük. Mit csinálnak? Azt mondják, hogy jó lenne még egy kis ajándék. Mintha egy kicsit olyan telhetetlenek lennének. És a Biblia azt mondja, hogy oda megy a lány az édesapjához, és azt mondja, hogyha nekem adtál földet, azt a bizonyos területet nekünk adtad. Ott van a férjem, és boldogan élünk. De hát tudjátok, a víz nélkül nehéz élni, és a keleti részeken ott azért nem olyan volt a föld, mint Magyarországon, hogy bárhol lefúrsz és vizet találsz, ott azért nem így működtek a dolgok. És a víz egy nagy érték volt. És azt mondják, hogy szükségünk van forrásokra. Hogy azon a területen tényleg komfortosan tudjunk élni. Hogy biztosítva legyenek a szükségeink, vagy az állatainknak a szükségletei. És Káleb mit mond? Azt mondja nekik, legyen. És nem csak a felső források, hanem az alsó források is. Egy ilyen dupla áldást kapnak még. Ez a férfi átéli azt, hogy harcol, elnyeri az ígéretet, Aksza lesz a felesége, és aztán, amikor még azt mondja, hogy még szükség lenne egy kis ajándékra, még egy kis plusz nász ajándékra, akkor Káleb azt mondja, legyen a tiétek, nem csak ez, hanem a többi is. Egy ilyen bőkezű ajándékot ad ez a Káleb. És higgyétek el, az Isten ugyanígy gondolkodik, és ugyanígy tesz a te életedbe is, meg az én életemben is. Néha kimond valamit, és tekintélyből azt mondja, hogy már pedig ez legyen, és akkor tedd meg, és ezt így kell tenni. Engedelmeskedni kell. De nagyon sokszor Isten ígéreteket ad neked. És amikor átéled az ígéretet, átveszed Istentől valami ajándékot, és azt mondod, hogy Uram, köszönöm, nagyon jó, de olyan jó lenne még valami. Akkor Isten nem azt mondja, hogy mit képzelsz, de nagyon sokszor azt mondja, hogy akkor legyen. Akkor legyen az is a tied. Mert az Isten egy bőkező Isten. Jézus Krisztus azt tanította, hogyha kérünk Istentől valamit, ő soha nem ad nekünk rossz ajándékot. Bízhatunk az Istenben, mert amit az Istentől kapunk, az mindig jó dolog. És Isten soha nem keveset ad, nem szűken méri a járandóságot, nem csak éppen ad valamit, hogy túléld a mai napot, vagy éppen csak tovább tud lépni egy picit, hanem Isten olyan erőt tud neked adni, olyan áldást tud adni, ami hosszú távon tudja meghatározni az életedet. Az Isten néha tekintély alapon mond valamit, de de nagyon sokszor ígéreteket fogalmaz meg. És az ígéretek nagyon motiválják az embereket. Szeretném megkérdezni tőletek, és most nem kell válaszolni, csak magadnak válaszolj, vagy Istennek, hogy Isten neked milyen ígéreteket adott. Biztos vagyok benne, hogy akik követitek az Urat, vagy ismeritek őt, többször megfogalmazott már Isten ígéreteket nektek. Hogy ezt, vagy ezt, és ezt, akár szellemi dolgok, akár fizikai dolgok, vagy anyagi javak, hogy ezt szeretném neked adni, csak még nem a tied. Bízzál az Istenben. De ne felejtsd el, hogy néha Isten azt mondja, hogy már pedig ez van. És akkor nem kell kérdezősködni, hanem engedelmeskedni kell. Néha Isten kijelent valamit, és csak el kell fogadni. Mert az Isten egy abszolút tekintély. Most, amikor úrvacsorázni fogunk, akkor gondoljunk arra, hogy az úrvacsora tulajdonképpen nem másról szól, mint arról, hogy Isten nem csak tekintély alapon azt mondja, hogy már pedig ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, ne kívánd a másét, nem csak a 10 parancsolatot adta, nem csak törvényt adott, hanem adott egy ígéretet, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. És a Golgotai kereszten, ahol meghalt Jézus Krisztus, és aztán a feltámadása által tulajdonképpen az ígéretek felszabadulnak, hogy a tied lehet. És amikor úrvacsorázunk, erre emlékezünk, hogy Istennek van egy hatalmas ígérete, ami Krisztusban a tied lehet. Mert ő nem csak kijelent valamit, nem csak törvényeket ad, hanem az Istennek van szeretete, az Istennek van kegyelme, az Istennek vannak ígéretei, amelyek igazak lehetnek az életedben, vagy ámenek lehetnek az életedben. Az ámen az azt jelenti, hogy úgy van, valóság, megvalósult. Most, amikor úrvacsorázni fogunk, szeretnélek hívni benneteket, hogy azok úrvacsorázatok ezen a mai istentiszteleten, akik személyes kapcsolatban vagytok Istennel, akik átéltétek az újjászületést, akik átéltétek azt, hogy Isten megbocsájtotta a bűneiteket, és van egy személyes kapcsolat Istennel. Ha valaki úgy van itt, hogy ezt még nem élte át, akkor arra kérlek, hogy ne úrvacsorázz. Ugyanis ennek akkor semmi értelme nincs. Az úrvacsora azt fejezi ki, hogy nekem van egy élő kapcsolatom a mindenható Istennel Jézus Krisztusban, és az úrvacsora tulajdonképpen ennek az emléke, vagy ennek a kifejezés, hogy nekem kapcsolatom van az Istennel. Tehát akik megtértetek, újjászülettetek, Istennel élő kapcsolatotok van, azokat hívom majd, hogy gyertek és vegyétek az úrvacsorát. Akik nem tudnak most úrvacsorázni, azokat arra kérem, hogy maradjanak nyugodtan a helyükön, imádkozzatok. Kérjétek Istent, hogy vezessen tovább benneteket azon az úton, amin talán már elindított. És amíg közben úrvacsorázunk, addig bárkinek lehetősége van arra, hogy az úrvacsora közben, hogyha kijöttök ide, örömmel imádkozok értetek, ha bárkinek van gondja, nehézség, betegség, kérdés, bármi, szeretnél imád kérni, akkor akár úrvacsorázol, akár nem, kijöhetsz, és közben imádkozni fogok érted. Tehát most, amikor úrvacsorázunk, akkor emlékezzünk Jézus Krisztusra, akiben az Isten ígéretei valósulnak meg, aki meghalt és föltámadt, és ő, ami megváltunk. Jézus az utolsó vacsorán, amikor együtt volt a tanítványokkal, még a halála előtt, vette a kenyeret, megtörte ezt a kenyeret, hálát adott Istennek, és ezt mondta, hogy vegyétek, egyétek, mert ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik. És aztán Jézus vette a kelyhet, és azt mondta, hogy ez a pohár az új szövetség az én vérem által. És ezt tegyétek újra és újra, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Amikor úrvacsorázunk, akkor ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztusra emlékezünk, Jézus Krisztussal való kapcsolatunkat fejezzük ki. És akik szabadok vagytok arra, hogy úrvacsorázzatok, azokat arra kérem majd, hogy most imádkozni fogunk, és az imádság után legyetek kedvesek fölállni, és a teremnek ezen a részén gyertek ide, vegyetek a kenyérből, törjetek, aztán vigyetek a pohárból, imádkozzatok, fogyasszátok az úrvacsorát. Építsük az Istennel való kapcsolatunkat. Most pedig imádkozni fogunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked az ígéreteidet, a kijelentéseidet. Köszönjük, Uram, hogy a te szereteted az hatalmas. Te magad vagy a szeretet. Köszönjük, Uram, hogy ezt kifejezted a Golgotai kereszten, hogy Krisztus meghalt értünk, hogy nem nekünk kellett ott szenvedni. Köszönjük, hogy Krisztus halálában és feltámadásában ott van a bűnbocsánat, ott van az örök életnek a lehetősége. És köszönjük, Uram, hogy mi ismerhetünk téged. Köszönjük, Uram, hogy ezen a ma délelőttön is megvallhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki föltámadta halálból, és most ott van a mennyben, és közben jár értünk, aki visszavár bennünket, és készíti a helyet nekünk. Köszönjük ezt, Uram. És most kérünk, Uram, hogy amikor úrvacsorázunk, tisztítsd meg a szívünket. Nem akarunk, Uram, bűnös szívvel vagy gonosz módon a te úrvacsorai asztalodhoz jönni. Kérünk, Uram, szabadíts meg minden terhelő lelkiismerettől, Uram, minden bűntől, minden olyan dologtól, amit az ördög tett ránk, vagy a saját bűneink miatt ott van az életünkben teherként. Adj szabadulást, Uram, adj gyógyulást, helyreállást. És kérünk, Uram, hogy ezen a mai vasárnapon mindazok, akik úrvacsoráznak, áldást vegyenek magukhoz, megerősödjenek, megújuljanak benned, és így boldogan és örömmel tudjanak tovább menni. Kérjük, Szent Szellem, hogy legyél itt továbbra is velünk, vezess bennünket, szólj, Uram, a szívünkhöz, építs és bátoríts bennünket. Jézus Krisztusnak a nevében kérjük mindezt. Amen.